Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, ez az én vágyam is, hogy az ajkamra adj tiszta szavakat, hogy semmi hamisság, semmi félrevezetés, semmi, ami nem szorosan a témához kapcsolódó el ne hagyja az én számat, hanem csak az, ami hasznos, szükséges és épít. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy légy velünk, ahogy a múlt alkalommal velünk voltál. Vezesd és fegyelmezd a mi gondolatainkat. Vonj be bennünket a te védelmeddel, miközben erről a témáról beszélünk. És kérünk ad, hogy ne az ördög legyen ma nagy, hanem te. Hiszen te vagy a szabadító, te vagy az uraknak ura, királyok királya. Te vagy az, aki legyőzted az ördögöt, és te vagy az, aki egyedüli, biztos oltalmunk lehetsz minden nyomorúság, minden ördögi támadás és kísértés idején is. Te hozzád kiáltunk, és téged várunk, Urunk. Kérünk, szólj! Szólj úgy, hogy értsük. És kérünk, hogy akik netán érintettek, lennének ebben a témában, ne menjenek el úgy, hogy ne nyernének szabadulást, ne nyernének reménységet, mind abból, ami ma elhangzik. Úr Jézus Krisztus, kérünk, légy velünk, és kérünk, hogy áld meg együttlétünket, hadd legyen ez egy veled való találkozás, és hadd legyen mindez a te dicsőségedre. Amen. A témánk tehát az okkultizmus. Folytatjuk ezt a múlt alkalommal megkezdett sorozatunkat, és azok kedvére, akik nem voltak itt múlt alkalommal, és nem hallgatták meg a felvételt, annyit röviden elmondanék, hogy tulajdonképpen megpróbáltam ezt a témát kontextusba helyezni. Tehát úgy érdemileg nem mentünk bele részletekbe, inkább arról próbáltam beszélni, hogy hogy jutottunk el ide, hogy jutottunk el egy olyan korszellemhez, egy olyan gondolkodásmódhoz, ahol tulajdonképpen minden mindegy, és minden relatív, és nincsenek abszolútumok, és nincs egy végső viszonyítási alap, ahol én választom meg a saját filozófiámat, a saját vallásomat, a saját Istenemet, és ebbe aztán az égvilágon minden belefér. A legvadabb dolgoktól egészen a kereszténységig, a komoly hitvallásos kereszténységig. Az más dolog, hogy pont ez a nagy úgynevezett tolerantizmus, ami uralkodik, ez fogja majd kiszorítani a kereszténységet, és rá fognak jönni a tömegek, hogy egy valaki, illetve egy valakik fognak bennünket nagyon zavarni, ugye azok, akik nem toleránsak. És kiderül, hogy ez a nagy toleráns tömeg, ez annyira mégse toleráns, mert nem tolerálja azokat, akik nem toleránsak. Úgyhogy itt halt meg a tolerantizmus, a tolerancia, és ma arról fogunk beszélni, hogy ismeritek-e az ellenségeteket. Ismeritek-e az ellenségeteket, ismeritek-e a harcmodorát, ismeritek-e azt, hogy hol vagytok a leginkább támadhatók. Beszélünk arról, hogy hogyan támad az ördög, és hogy hogyan szabadulhatok meg abból a megkötözöttségből, amiben vagy a saját hibámnak köszönhetően, vagy valaki szülőm, vagy valamilyen felmenőm hibájának, meggondolatlanságának, vagy tudatos bűnének köszönhetően kerültem. Úgyhogy ez az első és talán legfontosabb kérdés, hogy ismered-e az ellenségedet. A Máté 12-ből fogok felolvasni egy részt. A Máté 12, 22-től 30-ig. Az erős fegyveresről és a még erősebb fegyveresről. Máté 12, 22-től. Akkor oda vittek hozzá egy vak és néma megszállottat, és ő meggyógyította őt úgy, hogy a néma beszélt és látott. Az egész sokaság pedig elámélkodott ezen, és ezt mondta. Csak nem ez a Dávid fia. A farizeusok azonban, amikor ezt meghallották, kijelentették, ez nem űzheti ki az ördögöket másként, csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének a segítségével. Ő pedig ismerve gondolataikat, ezt mondta nekik. Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul. És egyetlen város vagy ház sem maradhat fenn, amely meghasonlik önmagával. Ha pedig a sátánt űzi ki, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan maradhat hát fenn az ő országa? És ha én Belzebúbbal űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kivel űzik ki? Ezért ők lesznek a ti bíráitok. Ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Avagy hogyan mehetne be valaki egy erős ember, vagy a Károli szerint egy erős, fegyveres házába, és hogyan rabolhatná el annak javait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős fegyverest? Akkor azonban már kirabolhatja a házát. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Tudtátok, hogy háború van? Egy olyan áldás küzdelem folyik, aminek a titke az életetek, a lelketek, a gondolkodásotok, a gondolataitok, az elmétek, és a sátán nem éri be kevesebbel, mint hogy egészen az uralma alá vonjon bennünket, benneteket, a gondolkodásotok által. Ebbe az áldás küzdelembe ad egy kis betekintést Jézus ezen a történeten keresztül, és ezen keresztül próbál bemutatni valamit a mi ellenségünkről. Mikor kezdődött ez a háború? Mindannyian tudjuk, akkor, amikor az ördög, ez az egykori angyal fejedelem föllázadt Isten ellen, és azt írja róla a Biblia, hogy egy fényes hajnalcsillag volt. Valahol a kezdetek kezdetén halvány jelek, utalások vannak csupán a Bibliában erre az ördögi lázadásra és az ördög eredeti kilétére és mi voltára. És valahogy összeáll egy ilyen kép, hogy ez az ördög, vagy ez az angyal, ez az egykori angyal fejedelem föllázadt Isten ellen, az Isten rendje ellen, és magával rántott ebben a lázadásban az angyal sereg kétharmadát. És sajnos sikerült nem csak az angyal sereg jó részét, hanem az embert, az emberiséget is magával rántania. Isten az embert, mondjuk így, hogy a látható és a láthatatlan világ határára helyezte. És amikor megtörtént a bűneset, amikor az ember is hallgatott a kísértő szavára, és föllázadt Isten ellen, akkor a valóságnak ez a láthatatlan dimenziója, ez egyszer s mindenkor elzáratott az embertől. Isten elzárta ezt a láthatatlan világot, megszakadt Ádám és Éva kapcsolata az Istennel, és ezzel a szellemvilággal, a valóság láthatatlan dimenziójával, és valahogy az emberben azóta, hogy ez megtörtént, folyamatosan ott él a vágy, hogy behatoljon ebbe a dimenzióba, behatoljon ebbe a láthatatlan világba, amit Isten az ember elől elzárt. Ezt az embernek, ezt a láthatatlan világba való betörési próbálkozásait hívjuk, vagy nevezhetjük okkultizmusnak, okkult gyakorlatoknak. Az okkultizmus, vagy az okkult maga a kifejezés, az annyit jelent, hogy rejtett, elrejtett, tehát egy Isten által elzárt dolog. Az okkultizmus pedig az ebbe a dologba, ebbe a világ való behatolási kísérlet. A Biblia azt írja az ördögről, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát tényleg az életünk a tét, az életünket akarja, és azt is olvassuk róla, hogy hazug és a hazugság atya. Tehát az ő legnagyobb fegyvere a hazugság, a félrevezetés, a megtévesztés. És ahogy mondtam, a gondolatainkat támadja meg. Ezért mondja Pál apostol többször is, hogy foglyulejtek minden gondolatot, hogy változatokat elmétek megújulása által. Mert az elmétek az, ami rabuladott benneteket, és rabuladott engem is annak idején a sátánnak. Tulajdonképpen mindannyian ebben a rabságba születünk, ahogy erre a világra megszületünk. És egy másik helyen azt olvassuk, hogy a sátán vádolja az Isten választottait, vádolja az embereket. Most már nem tudja vádolni az Isten trónja előtt, mert Jézus Krisztus eljövetelével kivettetett az angyalok seregéből, a mennyei tanácsból, a mennyei trónteremből, és most már csak minket vádol belülről. Bűnre visz, bűnre csábít, és utána kezdi a fejedhez verni, hogy mit tettél. Mit tettél, és hogy mekkora egy szutyok vagy, és mekkora egy lúzer vagy. Pláne a hívő vagy, annál inkább, ugye támad az ördög. És bizony a Biblia több helyen is ír arról, hogy a sátán azokat az embereket is félre vezetheti, és azokat az embereket is fenyegeti a félre vezetés veszélye, akik már Jézus Krisztuséi, akik már átálltak a sátán seregéből az Isten seregébe. Például a 2 Korintus 11-ben azt írja Pál korintusi gyülekezetnek, óva és félte őket a sátán befolyásolásától. 2 Korintus 11.2-ben azt mondja, hogy mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát a ravasságával, ugye azzal, hogy szóba állt vele és elkezdett vele érvelni, és behúzta őt a csőbe, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és más Jézust hirdet, akit mi nem hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, amit nem kaptatok, vagy más evangéliumot hisztek el, amelyet nem fogadtatok el, ezt szépen eltűrnétek, mondja Pál. Vagyis miről beszél itt Pál? Azt mondja, hogy nagyon nagy a veszély. Nagy veszélyben vagytok. Nehogy azt gondoljátok, hogy azért, mert megtértetek, mert átálltatok a sátán seregéből, az Isten seregébe, Jézus seregébe, veletek már nem foglalkozik a sátán. Hogy ti már nem vagytok kísérthetők. Hogy nem kerülhettek akár egy idegen lélek, vagy idegen erők befolyása alá. Tehát ezért is aktuális ez a mai téma, noha feltételezem, hogy többen vagyunk itt most hívő keresztények, mint nem. Mindkettőnknek, mindkét tábornak szól, tehát mindaz, ami ma itt elhangzik. Talán úgy is lehetne mondani, hogy az ellenség által megszállt területen vagyunk, és ahogy Jézus fogalmazott, az erős fegyveres felség területén, az erős fegyveres rabságában vagyunk sokan, vagy vannak, akik érintettek a mai témát illetően az erős fegyveres befolyása alatt, pedig hívők. Isten ellen fordít bennünket a sátán, az ő legfőbb küldetése az az, hogy újra és újra lázadásra késztessen Isten ellen és az ő rendje ellen. Isten pedig azt mondja, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed íziglen, azaz, azt mondja Isten, hogy annyira komoly az ő szemében ez a lázadás, hogy ha valaki fellázad, annak harmad és negyed íziglen éreztetni fogja az ő lázadása következményét. Tehát harmadik, negyedik generációig is elhathat. Ha valaki ajtót nyitott az ördögnek, ha valaki ilyen dolgokba belement, mint amiről ma szó lesz. Hát erre jó példa a saját családunk is, több szempontból is érintettek voltunk ezen a téren. Miután megtértem, tudtam meg csak, hogy a dédanyám jósnőhöz járt, és ezt elég rendszeresen csinálta, és már az ő életében is jelentkeztek ennek a hatásai, iszonyatos idegrohamok törtek rá, depresszió gyötörte, aztán ezt örökölte tovább a nagymamám is, őrá már én is emlékszem, iszonyatos nehéz volt vele otthon, amikor magunkhoz vettük, és tényleg egy üldözési mánia, egy tekintete is elváltozott, tehát tényleg mint egy megszállott járkelt a lakásban. Aztán édesanyám mesélte el, hogy amikor kicsi volt, akkor amikor eljött az este, lefektették őt, és a nagymamám kiment a szobából, akkor nem sokkal azután az utcáról beszűrődő fények megvilágítottak egy alakot, egy sötét alakot, egy árnyat az ablaknál, az utcai frontnál lévő ablaknál, és ez az alak elkezdett közeledni felé. És hallotta a lépteit, recsegett a parketta. És az, hogy először szóhoz sem jutott, nem tudott megszólalni se, és amikor már nyúlt volna felé, akkor kitör belőle a sikítás. És persze nagymán bejött, felkapcsolta a villanyt, nem volt ott senki, és számtalanszor megismétlődött ez vele. Amennyi az én generációmat illeti, én annyira emlékszem csak, hogy valóban gyerekkoromban hosszú időn át tapasztaltuk azt, hogy recseg a parketta, és tényleg, mintha járnának a szobába. Mivel így nőttünk föl, nekünk ez természetes volt. Csak miután erre az egész dologra fény derült, akkor múltak el ezek az éjszakai zörejek. Tehát én gyerekként ezt nem tudtam hova tenni. Régi volt a parketta, biztos azért recseg, mert megy a villamos, mert mit tudom, micsoda. De érdekes, hogy mindig csak sötétben történt ez meg. Úgyhogy ez egy olyan ökölszabály, amit felolvastam, hogy megbüntetem az atyák vérkét a fiakban harmad és negyed ízigle, amit jobb, ha tényleg komolyan veszünk. És ez azt is jelzi, hogy Isten mennyire komolyan veszi azt, amikor valaki lepaktál az ördöggel, amikor valaki behatol a láthatatlan világba, az Isten által elzárt emberhez, elzárt dimenziójába ennek a valóságnak. Ebből a történetből is látjuk azt, hogy az ördög rabságának, az ördög befolyásolásának bizonyos testi tünetei is lehetnek. Itt arról olvastunk, hogy egy süket némát hoznak Jézus elé, és Jézus a pillanat töredéke alatt megszabadítja ezt a süket némát, és a süket néma elkezd beszélni, és elkezd hallani. Ismerek valakit, ugye cigányok között szolgálunk, és sok ilyen esettel találkozom, sok démoniak megszállott emberrel. Egyik családban a kislánya történt meg az, hogy amikor kint játszott az udvaron, egyszer csak megjelent a már meghalt nagymama a kapunál kívülről. És a kislány elkezdett kiabálni, hogy itt a nagy, és kijöttek a szülők, és ők nem láttak semmit, de a kislány látta ezt a nagymamát, és elkezdett vele beszélni, és utána olyan sokba került, olyan sokba esett, hogy hónapokig nem tudott beszélni, megnémult, megnémította őt ez az ördögi jelenés, és hát bizony kiderült, hogy nagyon komoly okkult bűnök, halott idézések, jóslások vannak a családban, vagy voltak a családban, és ennyire nyilvánvaló, látható következménye lesznek. Hát, hogyha egy halott visszatér, azért az egy egyértelmű és nagyon komoly figyelmeztetés, hogy itt nagyon komoly rendeznivalója van annak a családnak. És nyilvánvaló, vagy valószínű, nem ez a kislány űzött ilyen praktikákat, hanem a családban szülők vagy nagyszülők. Egy konferencián, amit az okkultizmusról tartott egy lelkész ismerősöm, egy másik lány deréktől lefelé lebénult az előadás alatt. Kórházba vitték, kivizsgálások, nem találtak semmit. Amikor ez a lelkész barátom elkezdett vele beszélgetni, hogy mi is történt, meg mi lehet a hátterében, akkor bizony kiderült az, hogy az anyja az aktív halott idéző volt. És amikor ezért imádkoztak, amikor többszöri találkozás után ezt az egészet megvalótát letették, ez a kislány az orvosok megdöbbenésére már ott játszott a kertben másnap. Aztán valakit elöntött a veríték, ugyanezen a konferencián, egyszerűen nem bírta végighallgatni az előadást, ki kellett mennie. És sorolhatnánk még ezeket a testi tüneteket is. De nem csak testileg válhatunk süketté és vakká, hanem bizony lelkileg is süketté és vakká tehet bennünket az ördög, hogyha kezet fogunk vele, és valamilyen okkult bűnnek részesei leszünk. Apósom egy különösen is jó példa erre. Nagyon szeretek vele beszélgetni, végtelenül jó indulatú, melegszívű valaki, sok mindenről szoktunk beszélgetni, de amikor Jézusra terelődik a szó, akkor szó szerint elhomályosodik a tekintete, fátyolos lesz a tekintete, és ilyen, mint egy ilyen távolba révedő lenne, mint ha megállna benne valami, mint ha valami kikapcsolná az agyát, a gondolkodását, és egyszerűen nem veszi azt, amit mondok, mint ha idegen nyelven beszélnék neki. Egyszerűen látom, hogy kész, nincs adás, vagy inkább nincs vétel. Félelmetes ezt látni. Aztán múlt alkalommal már utaltam rá, ez egy nagyon nehéz időszak volt így a családunk, tágabb családunk életében, ez egyik rokonunk, aki egyébként egy hívő emberke volt már akkor is, egyszer csak elkezdett angyalokat látni, aztán hangokat hallott. Aztán egy ponton odáig jutott, hogy azt mondja, hogy vele Jézus beszél. És mondom, igen? És ez most mit jelent? Ez hogy érted? Hát az, hogy amit most mondasz, arra Jézus mindig mond valamit. És akkor igen, és most mit mond? És akkor ő mondta, hogy éppen mit mond, mit hall, hogy Jézus beszél. Eljött egyszer sikerült ide pasolítani és elhívnom. Itt ült, alig bírta végigülni az Isten tiszteletet. És azt mondta, hogy Kálmán bácsi körül egy ilyen nagy fényt lát, és angyalok szállnak jobbra-balra körülötte. Hát persze én nem láttam ebből semmit, de ugye nem lepődtem meg. Illetve hát amikor ez először előjött, hát akkor kirázott a hideg, amikor ezeket hallottam. Éreztem, hogy valami nem oké, valami nagyon nem oké. A végén a szíját ilyen kötött ki, mert egyszer csak kést rántott, és le akartam mészárolni az egész családját. És tényleg isteni kegyelem volt, hogy valaki időben észrevette, pedig éjszaka volt már. És amikor benn voltam a pszichiátrián, és próbáltam ennek a rokonomnak Jézusról beszélni, akkor elváltozott a tekintete, elkezdett vicsorogni, és elkezdte valami tekerni a nyakát. De láttam, hogy ő próbál ellenállni, és idő után mondta, hogy hívjam a nővért. Sátán ki akarta tekerni a nyakát. Nem akarta, hogy meghallja Jézus Krisztust. Nem akarta, hogy hallja a szabadítás, hallja az örömhírt. Egy éjszaka pedig, amikor nálam aludt, akkor, mert már a szülei nem bírták, egyszer nem bírtak egy lakásban lenni vele, és akkor én bevállaltam, akkor egyszer csak arra ébredtem, hogy kiállt, hogy menjek oda, és nyomjam le őt, mert valami el akarja őt vinni. Azt sem tudtam, hol vagyok, mi van, oda mentem, és tényleg elkezdett emelkedni, és úgy kellett rá nehezkednem, és hát nem sokszor fordult elő az, hogy végigimádkoztam egy éjszakát, de akkor ez megtörtént, és hát nem volt kellemes dolog farkas szemet nézni az ördöggel. Úgyhogy én ezt nem ijeszgetésképpen mondom el, hanem szeretném, ha éreznétek, hogy itt egy valóságos dologgal, egy valóságos személlyel, egy valóságos erővel állunk szembe, és sajnos érték a családomat több csatornán keresztül is ilyen behatások, úgyhogy én igyekszem ezt nagyon komolyan venni, és tényleg arra kérlek benneteket is, hogy vegyétek ezt nagyon komolyan, mindazt, ami itt elhangzik, meg az is, ami a múlt alkalommal elhangzott, tudom, hogy többen azt gondoljátok, hogy egy kis spekulatív volt, de most nem azt mondom, hogy minden mögött lássuk meg az ördögöt, de ami mögött ott van, azt lássuk meg, és szaladjunk tőle. Ne vegyük félvára, ne vegyük félváról, bármilyen formában is jelenik meg. További tünetek lehetnek, még ide kigyűjtöttem néhány dolgot az ördögi megszállottságnak, vagy befolyásolásnak. Éjszakai félelem, rettegés, beszélgetés közben, vagy főzés közben beszélget az egyik vörösberényi asszonyka az elhalt anyukájával, és teljesen természetesnek gondolja ezt, tehát a halottak, ha visszajönnek, ez egy elég komoly tünet. A rettegés a haláltól, halottaktól, szorongás, ha emberek között vagyok, rémálmok, visszatérő rémálmok, pánikbetegség, depresszió, öngyilkos gondolatok, folyamatos örömtelenség, valakinél olyan tünetek jelentkeznek, hogy rendszeresen elalszik Isten tisztelet közben, vagy Biblia órán, de úgy tényleg kezdődik az alkalom, már alszik. Elhangzik az ámen, és már is éber lesz. És ez folyamatosan ismétlődik. Akkor káromló gondolatok, Isten káromló gondolatok, vagy egyszerűen csak nagyon csúnya, nagyon durva gondolatok, dührohamok, hihetetlen indulatok törnek elő az én emberből, vagy egyszerűen nem tud megtérni, nem tudja kimondani Jézus nevét, egyszerűen szinte vért verejtékezik, és nem jön ki a száján Jézus neve. Aztán lehet egy fizikai rosszullét, amikor igét hall, akkor Jézusról beszélnek neki, fekete alakok látása, és nagyon gyakori, és egyre gyakoribb a fokozott pervers szexuális vágyak, projekciók, gondolatok. Volt egy ismerősöm, hívő ember, tényleg komoly szolgált is, azt mondja, hogy csak így négy szem közt mondta el, hogy azt mondja, hogy te Gyuri, akárhányszor kinyitom a Bibliát, egyszerűen meztelen nők jelennek meg előttem, és nem tudom kiirtani a gondolataimból. Volt egy másik srác, az meg naponta ötször végzett önkielégítést. Egyszerűen annyira elhatalmasodtak rajta ezek a gondolatok, nem bírt végülni egy munkai megbeszélést. Szóval ezek is lehetnek nagyon komoly jelei az ördög befolyásolásának. Akkor úgy érzem, mintha ülne valaki rajtam, a mellkasomon. Ilyet is hallottam már. Mintha követnének, állandóan megfigyelnének. Szőrös kezek folytogatnak, arra ébredek, hogy valaki folytogat. Aztán egy nagyon komoly tünet lehet még az is, hogy valaki bűnben él, nyilvánvaló bűnben, vagy valamilyen hazugságban, mindenféle lelkiismeret furdalás nélkül. Tehát őt ez nem zavarja. És még lehetne sorolni ezeket a tüneteket, ezek tehát rabságunk tünetei, legalábbis egy része. Nézzük meg, mit tanulhatunk még ebből a történetből. Jézus? Igen, persze. Hát lehet most is. Lehet
nem, én csak ezt a sok példát mondtad, és így megütötte a fülemet a depresszió, szerinted az minden.
Nem, eset, jó, köszönöm, hogy mondod, köszönöm, hogy mondod.
Nem értek ehhez, de azért ez egy elég általános betegség.
Igen.
Nem tudom, hogy betegség, vagy micsoda, de azért
igen.
Ez szembesül.
Erről, igen. Hát erről lehetne egy külön alkalmat tartani, jogos a felvetés, valóban helyesítek, ez is lehet egy tünete az ördögi megkötözöttségnek. Ugye Saulról olvassuk, hogy amikor gyötörte őt a gonosz lélek, akkor valószínűleg ilyen hangulati, depresszív időszakai lehettek, megtapasztalásai lehettek, tehát sokszor a Biblia is összeköti ezt, illetve vannak rá esetek. És vannak ma is esetek, hogy amikor az illető megszabadul az ördögi megkötözöttségből, akkor felszabadul ezek alól a kényszergondolatok, depresszív hangulat és pánikbetegségszerű tünetek alól. Ez így oké?
Okay? Jó.
Úgyhogy helyes, jogos az észrevétel. No, nézzük tovább akkor ezt a történetet. Azt olvastuk itt, hogy a sátán egy erős fegyveres. Azt mondja róla Jézus, hogy erős, azaz erősebb nálunk, jóval erősebb nálunk. Sokkal jobban ismer minket, mint mi magunkat. Tehát nem lehet félváról venni, és nem lehet éppen ezért félváról venni a gyengeségeinket sem. Hogy hol van rés a falon, rés a pajzson, ismered-e a gyengeségedet? És ha nem, akkor ismerd meg a gyengeségedet. Hol vagy leginkább támadható? Ez a rokonom. Például ez a filmeken keresztül volt leginkább támadható. A filmek vitték félre, a filmeken keresztül létesített kapcsolatot vele az ördög. Bizonyos filmek megnézése teljesen kétvára fektette őt. Egyszer valaki azt kérdezte, hogy szerintetek hogy néz ki az ördög? A kollégáit kérdeztem, és ugye mindenki mondta, hogy át ilyen ronda, szőrös, patás, félig ember, félig valami szörnyeteg, sütögeti ott a pokolba az áldozatait. És akkor mondta neki ez az ismerősöm, hogy nem. Az ördög mindenkinek úgy jelenik meg, ahogy számára a legvonzóbb. Valakinek, ezt ő mondta, begyes szőke, valakinek egy vörös húsos, valakinek egy boros pohár, valakinek egy pénztárca, valakinek egy jósnő, valakinek a asztrológus, stb. A lényeg az, hogy te ismerd, hogy neked mi a gyenge pontod. Hogy te min keresztül vagy a leginkább befolyásolható az ördög által. Hol vagy a leginkább támadható? Na, melyek azok a dolgok? Egy-két konkrétumot, és hadd soroljak föl, amiken keresztül, amik által a sátán még inkább az uralma alá von, vagy képes vonni bennünket. Hát ilyen lehet, most tényleg csak felsorolásszerűen a teljesség igénye nélkül, hogy a különböző babonaságok, nagyon sok ilyennel találkozom romák között, jóslás, báványimádás, tehát bármikor, amikor én Isten helyett elkezdek imádni valami mást, valami más az én Istenemmé válik, azt mondja Pál apostol, hogy az ilyen istenek mögött ördögök vannak. Azt mondja, hogy amit a pogányok áldoznak az ő isteneiknek, az ő báványaiknak, azokat az ördögöknek áldozzák. Tehát amikor én az időm, figyelmem legjavát, az én hitemet, az én bizalmamat valaki másba vetem Jézus Krisztuson kívül, báványimádóvá lettem, és a báványok mögött pedig ördögök vannak. Ördögi lelkek, démonok befolyása alá kerülhet az ilyen ember. Lekopogás, fekete macska, kifordított ruha, akkor biztos, hogy szerencsém lesz. Kiskoromban sokat csináltam ezt, és akkor majd biztos nem hívnak kifelelni, ha kifordítva veszem föl a pulóvert. Ha kéményseprő jön, ugye, akkor megfogom a gombomat, és kívánok valamit. Szobasarkok megszámolása, könyök beverése, vendég jön. 13-as szám, biztos, hogy szerencsétlenségért. Szerencsepatkó, 4 levelű lóhere, szenes vízzel locsolás, hát színes is, különböző szerencsejátékok is, kabalatárgyak, amulettek, virágszirom tépkedés, ugye ezek olyan ártalmatlannak tűnő dolgok, de még egyszer följön figyelmeteket, hogy egy nálunknál sokkal erősebb emberrel, fegyveressel, lényel van dolgunk, és minden alkalmat ki fog használni arra, hogy a hatalma befolyása alá vonja. Ráolvasása a gyógyítás, kisbabára karkötőkötés. Vidéken ez nagyon komoly szokás, de hogy levegyék róla a rontást, vagy megvédjék a szemmelveréstől, megvédjék a rontástól, az átoktól. Ilyen kis piros karkötőt kötnek a kezére. Szemmelverés, álomfejtés, ingázás, rejkizés, halott idézés, asztaltáncoltatás, bódító és kábítószerek, meditáció, jóga, keleti vallásokkal való elmélyült foglalkozás. Miért? Mert ezek mind a tudatunk kikapcsolását célozzák. Kapcsolod ki a tudatodat, add át magadat a transzcendensnek. Akinek átadod magadat, az nem egy valami személytelen erő, hanem maga a sátán, aki ott áll, és pontosan erre vár. Akupunktúra, akupresszúra, különböző ilyen keleti gyógymódok, hipnózis, gondolatátvétel, telepátia, grafológia, ima a földanyához. Itt a New Age-ről beszéltünk már múltkor. Ezek mind a New Age-nek, ennek a elegy-velegy vallási irányzatnak a részei. Fordított kereszt használata, pentagram, hexagram használata, kézrátételes gyógyítás. Varga Róbert mesélte el egyszer, hogy valaki, akinek nagyon komoly aszmatikus rohamai voltak, egyszer már nem bírta tovább, és elment a hídgyűlibe egy ilyen gyógyító alkalomra. Meg is gyógyult. Igen ám, de utána azt vette észre, hogy nem tud Bibliát olvasni, egyszerűen nem érti az igét, nem tud imádkozni. És annyira zavarta ez érthető módon, hogy elment Róberthez, és azt mondta neki, hogy valami baj van. És kiderült, hogy ő ott járt a hídgyűlibe, és egy ilyen gyógyító alkalmon ő kézrátételesen meggyógyult. És azt mondta Róbert, hogy rendben van, csak annyit kérek, annyit szeretnék kérni tőled, hogy most imádkozz azért, vagy imádkozzunk közösen azért, hogyha ez nem az Istentől van, akkor ezt Isten, Jézus tegye nyilvánvalóvá számodra. És ahogy imádkoztak, azonnal visszajött az aszmája. És kiderült, hogy ott egy idegen lélek befolyása alá került, ami háttérbe szorította ezeket a tüneteket, de ugyanakkor megzavarta, bezavarta az Istennel való kapcsolatát. Agykontroll, és még sorolhatnám tovább. Van egy lista, hát több ilyen lista is van, Erdély Judit könyveiben is találkozhatunk ezekkel. Nem tudom, hogy valaki ismeri ezt a Szabadító című könyvet. Neil Anderson Kornélnak a könyve. Én azt mondom, hogy eddig az általam ismert könyvek közül ez talán a legkiegyensúlyozottabb. És ez az, ami nem csak riogat, hanem felragyogtatja Krisztust. És a hívő ember, ha ezt olvassa, annyira megerősödik a Krisztusban nyert új identitásában, megerősödik abban, hogy micsoda védelmet élvez, milyen biztonságban van. És kevés könyv mutatja be ilyen hatalmasnak Krisztust, amelyek erről a témáról szólnak. Aztán Becsei Tamás könyvét is nagyon jó szívvel tudom ajánlani, vagy kis füzetét, ez a természetgyógyász voltam, 2000 paciense volt, egy nagyon sikeres természetgyógyász volt, ő aztán nyakig benne volt ezekben az okkult dolgokban, ezoterikus praktikákban, és megszabadította őt az Úr, és leírta ezt a szabadulását ebben a füzetben. Egy asszony kislány korában elvitték egy ortodox pópához, mert sokat sírt, és ez a pópa megkente őt valami kenőcsel, és amikor felnőtt lett, akkor azon a helyen, ahol ez a pópa megkente őt, elkezdett fájni a bőre. Iszonyatos fájdalmai voltak a kenés helyén, a bőrgyógyászok persze semmit nem találtak, aztán egy idő után reggelente arra ébredt, hogy teljesen össze volt verve, és nem tudta, hogy mi történt. Kínjában elment egy jósnőhöz, aki megjósolta neki, hogy a férje autóbalesetben fog meghalni, és meg is történt. Rettegésben élt ez az asszony. Aztán volt egy másik ember, aki szintén jött ide Pasarétre, Roberthez, egy hívő ember, és azt mondta, hogy nem tud Bibliát olvasni. Nem tud figyelni az Isten tiszteleten. És megkérdezte, hogy nincs-e valami okkult kötelék a háttérben, nála, családjában, és kiderült, hogy a nagypapa az halott idéző volt, és 1911-ben megidézték Napóleon szellemét, aki megmondta nekik, hogy nem sokára olyan világégés lesz, amilyen még nem volt, és nem sokára jött az első világháború. A sátán bizonyos dolgokat meg tud mondani előre. Bizonyos dolgokat ő előre lát, nem tudom, hogy hogyan, nem tudom, hogy meddig terjed az ő ismerete, nem is akarok ebbe bele bonyolódni, és ő meg tud jelenteni nekünk bizonyos dolgokat, vagy olyanokat, amiket ő fog velünk tenni, vagy amik velünk fognak történni, és ezen nem szabad meglepődnünk. Ja, a mai kor embere azért vált ennyire hiszékeny és kiszolgáltatottá az ördögnek, mert a mai kor emberének a hitvallása az, hogy működik-e vagy sem. Hogy azért csinálom, mert működik, mert nekem bejön. És anélkül, hogy megvizsgálnák, hogy honnan jön ez az erő, hogy mitől működik az a dolog, hogy ki jelenti meg nekem az, hogy mi fog velem történni, vagy a nagyapámmal, vagy az apámmal, vagy a családtagommal, elfogadnak mindent, mert ez a mindent eldöntő alapelv, hogy működik-e. A 90-es években, így a rendszerváltás után kezdett el betörni ez az ezoterikus, okkult, szellemi irányzat mindenféle formában, és az evangélium kereszténységgel együtt. Tehát hirtelen egy óriási nyitottság lett úrrá az embereken. Minden iránt, ami a lelkükkel kapcsolatos, az emberek teljesen nyitottakká váltak, és emlékszem, hogy beindult ez a nulladik típusú találkozások. Nem tudom, valaki van-e közöttük, aki ezt látta, vagy emlékszik rá, mert hogy már más generáció vagytok. Na hát ekkor ez egy óriási nagy szám volt, és ez volt tulajdonképpen a csatornája abban az időben ezeknek a nyugatról beáramló, meg keletről beáramló mindenféle ezoterikus dolgoknak. Itt aztán az UFO kultusztól kezdve a különböző paraferomén jelenségeken át a manilai csodadoktorig, aki úgy gyógyított Jézus nevében, hogy belenyúlt a betegbe, az élő, a nem elaltatott, tehát éber betegbe, kivette azt a betegszervet, vagy mitől kivette azt a daganatot, és nem folyt vér, nem volt semmi, és ezt mind videón közvetítették, élő egyenes adásba. Ugye, és az emberek teljesen el voltak hűve ettől. Fú, wow, kik vannak. Aztán volt ez a bizonyos Uri Geller, akinek meg olyan vonzereje volt, hogy minden vas dolog megállt rajta. Tehát kanalak volt, tól kezdve mindenféle fém tárgyat magára aggatott, és úgy nézett ki, egy karácsonyfa, és ezzel vált világhírűvé. Abban az időben ugye megint az, senki nem kérdezte meg, hogy honnan van ez az ereje. Óriási szenzáció volt, hogy valakinek ilyen ereje van. Szintén a 90-es években volt ez a híres putnoki halott látó ember, akit még a rendőrség is alkalmazott. És olyan konkrétan megmondta egy-egy esetben, hogy mi a helyzet, ki volt az elkövető, hogy meg tudta mondani azt is, hogy hol van elásva, fejjel lefelé, egy kés áll ki a hátából. Tehát egész konkrétan megmondta, működött. Működött, és a rendőrség használta is ennek a halott idézőnek a képességeit. Nemrég voltunk Kerkafalván, emlékeztek, hogy mi is voltunk ott többször is talán az ifivel, és jön felém a gondnok, istentisztelet után, és mondja nagy örömmel, hogy képzeljen el, hogy a lányának gyermeke született. És mondja, hát nagyon jó, hála az Úrnak. Azt mondja, hogy de ez nem volt ám egy egyszerű dolog. Miért? Hát mert nagyon sokáig imádkoztak, többen is imádkoztak az ő lányáért, de nem volt gyereke, és annyira szeretett volna a gyereket. Úgyhogy én fogtam és elvittem őt az asztrológushoz. És mondja, micsoda? Hát miért? Na, hát csak meg akartuk tudni, hogy egyáltalán lesz-e gyereke, vagy nem lesz-e gyereke, hogy érdemes-e folytatni az imádkozást, vagy nem. És mondom, micsoda? Hát az nem az Istentől veszi az erejét. Hát miért mennek el egy ilyen kuruzslóhoz? És azt mondja, hát nem, hát ők csak meg akarták tudni, hogy mi a helyzet, és hogy mi lesz. Hogy nem ők az Istennek hálásak ezért a gyerekért, mert aztán kiderült, hogy lett gyereke. Ja, és megmondta ez az asztrológus, pontosan, napra pontosan, hogy mikor fog megszületni ez a gyerek. És én megmondtam neki, hogy ugye tudja, hogy most ezzel, hogy elment, kiszolgáltatta az ő unokáját az ördögnek. Szabad kezet adott felette. Úgyhogy nagyon nagy a baj. Jó lenne ezt elrendezni. És látszott, hogy nem veszi az adást. Neki csak az volt az mindent eldöntő szempont, hogy működjön. Hogy működjön a dolog. És bejött. És igazat mondott az asztrológus. Tehát a sátán egyfajta titkos ismeretet, titkos tudást kínál, és az emberek nagyon nyitottak erre a titkos tudásra. Működik, bejön, és ezért az ember elkezd hinni benne, és tulajdonképpen ezáltal a hit által, a bizalom által válik az ember az ördög rabjává. Ez nagyon fontos. A sátán a hitünkön keresztül tesz rabbá. Egyébként Jézus Krisztus is a mi hitünk által tesz az ő rabjává. De mindig akiben bízol, akiben hiszel, annak válsz a szolgájává, annak válsz a rabjává, pozitív és negatív értelemben is. No, hát akkor beszéljünk egy kicsit arról, miután beszéltünk az ellenségről és az ő módszereiről, hogy van-e ebből szabadulás, és ha igen, akkor hogyan? Hogyan szabadulhatok meg az ördög befolyásolásától, az ördög kötelékeiből? Erről beszél Jézus a Máté 12-ben, az előbb felolvasott részben. Máté 12, 28. versről azt mondja Jézus az őt támadó farizeusoknak: ha viszont én Isten lelkével űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezek hozzátok az Isten országa. Avagy hogyan mehetne be valaki az erős, fegyveres házába, és hogyan rabolhatná el annak kincseit, azaz az ő rabjait, ha előbb meg nem kötözi azt az erős fegyverest? Akkor majd kirabolhatja annak házát. Aki velem nincs, ellenem van, és aki velem nem gyűjt, tékozol. Vagyis azt mondja Jézus, hogy egyedül csak még a sátánnál is erősebb fegyveres képes megszabadítani bennünket a sátán rabságából. Azaz egyedül Jézus Krisztus képes bennünket megszabadítani a sátán rabságából, és az 1 János 3.8-ban azt olvassuk, hogy azért jött az ember fia, vagy az Isten fia, Jézus Krisztus, hogy az ördög munkáit lerontsa, megsemmisítse. Rögtön a bűneset után az Isten hadat üzen a sátánnak. És azt mondja neki, hogy ellenségeskedést, azaz háborút, szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az néked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Vagyis azt mondja Isten, hogy én nem fogom magára hagyni az embereket. Nem fogom magára hagyni ezt a teremtett világot, nem fogom hagyni, hogy ez a teremtett világ a sátán kényuralma alatt semmisüljön meg és pusztuljon el, beleértve az embert. Ez az Ószövetség, az egész Ószövetség ebben a várakozásban telik, hogy jön a szabadító, jönni fog a szabadító, eljön az asszony maga, és a kígyó fejére fog taposni, és 2000 évvel ezelőtt, tudjuk jól, a Golgotán megtörtént. Ez a csodálatos, kozmikus horderejű esemény, az asszony magva eljött, és a Golgotai kereszten egy halálos döfést mért a sátánra. A kígyó fejére taposott az asszony magva. Erről beszélnek nekünk az olyan igék, mint a Zsidó 2.14, ami arról szól, hogy Jézus Krisztus azért lett testé, hogy a halála által megsemmisítse, azaz megsemmisítő csapás mérjen, arra, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögre. Vagy a Kolossé 2.15, Isten lefegyverezvén a fejedelemségeket és hatalmasságokat, tehát ezeket az ördögi hatalmakat, őket bátran mutogatta diadalt vévén rajtuk Krisztusban, vagy az ő keresztjében. És figyeljétek meg ebben a történetben is, hogy Jézus milyen hihetetlen szabadon, mindenféle ellenállás nélkül hatol be a sátán birodalmába, az erős fegyveres házába, és hozza ki onnan az ő rabját. Ezt a süket, néma, vagy vak és néma megkötözött rabszolgát. Amikor Jézus a missziói küldetéséről beszél, a szolgálat elején, a názáreti zsinagógában, Lukás 4-ben azt olvassuk, hogy ő azért jött, hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Ő a szabadító, aki azóta is szabadít, folyamatosan szabadít. Ez az ő fő küldetése. Folyamatosan szabadítja ki az ördög rabságából az ő hadseregét. Az ő új seregét, hadseregét, mindazokat, akik felismerve az ő nyomorúságukat, felismerve azt, hogy rabok, Jézushoz kiáltanak szabadításért. Jézus meghalt, hogy nekünk életünk lehessen, meghalt azért, hogy szabaddá válhassunk, hogy felszabadulhassunk ebből a rabságból, és szabadok lehessünk az ördög ígézetétől, mindenféle kötelékétől. Hogyan lehet ez a szabadítás az enyém? Ha egy pontban kellene összefoglalnom, akkor azt mondhatnám, hogy hitáltal, hitáltal, hitáltal. És ha más nem visztek haza erről az alkalomról, csak ezt, hogy van szabadulás Jézus Krisztusban, hitáltal, akkor már nem hiába jöttem el. Hogyan történik ez a szabadulás? Egy kicsit részletesebben is beszéljünk erről. Azt olvassuk egy helyen, Zabcsel 17.30-ban, Isten azt mondja, hogy Isten a tudatlanság idejét elnézi. Tehát lehetséges, ahogy korábban is utaltam rá, hogy egyszerűen úgy kerültük az ördög befolyása alá, hogy nem tudtunk róla, hogy olyan dolgokba bocsátkoztunk, hogy nem tudtunk róla, hogy az egy tiltott dolog, az egy tiltott gyümölcs volt, az Isten előtt utálatos dolog volt, vagy a szüleink, nagyszüleink követtek el ilyen bűnöket. De Isten azt mondja, hogy igen, a tudatlanság idejét elnézi, de most azt parancsolja mindenütt, mindenhol, így folytatódik ez a vers, hogy térjetek meg ezekből a kötelékekből. Jézus senkit nem fog erőszakkal kirángatni az ördög rabságából. Ő nem erőszakoskodik, ő felkínálja a szabadulást, ma is, most is, és azt mondja, hogy két választás van, csak két választás van. Aki velem nincs, ellenem van, aki velem nem gyűjtékozol. Ja, vagy a Mózes 5-ben, 30. fejezet, 19. versében azt mondja Mózes, bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Mind te, mind a te magod. És aztán így folytatja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass az ő szavára, hozzáragaszkodjál, mert ő a te életed. Ő a te életed. Kérdés, hogy hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, hogy tényleg nála van minden? Nála van minden, amire szükséged van. Ő a te életed. Ő a te mindened. És ha máshoz, más valakihez fordultál segítségért az életed egy adott pontján, és lehet, hogy nem is gondoltad komolyan, lehet, hogy csak véletlenül történt, nem kész akarva, de érzed a tüneteket, érzel bármit azok közül, amit most mondtam, akkor hadd mondjam ezt a jó hírt, hogy van szabadulás, van szabadulás. Melyek a szabadulás lépései? Erről még néhány szót. Mondjunk, akik már átmentek ezen a szabaduláson, megtapasztalták ezt a szabadulást, mert Róberttel beszéltek, vagy bárki mással, tudom, hogy közöttünk is vannak ilyenek, azoknak ez ismerős lesz, aki pedig nem, az pedig nagyon figyeljen, nagyon fontos lépések ezek. Az első és legfontosabb talán az, hogy egészen konkrétan valljam meg a bűnömet. Valljam meg azt, amit elkövettem, ami Isten előtt utálatos volt. Konkrétan soroljam föl ezeket a dolgokat. Ezekhez segítenek ezekben a könyvekben található listák. Ézsaiás 47, 5 Mózes 18, 9, 14. Ézsaiás 8, múlt alkalommal felolvastam már ezeket a részeket. Ezek mind-mind olyan felsorolásokat tartalmaznak, ahol Isten konkrétan megnevezi, hogy melyek azok az okkult bűnök, amiket különösen is gyűlöl Isten, amelyek által direkt módon kapcsolatba kerülhetünk az ördögbe. Ugye varázslás, csillagjóslás, halott idézés, babonaság, mindenféle. Érdemes ezeket az igéket is végignézni. És aztán azzal zárja Isten az egyik ilyen lajstromot, hogy de neked nem engedett ilyet az Úr. Nem engedett ilyet az Úr. Úgyhogy nagyon fontos, hogy konkrétan valljuk meg ezeket a bűneinket, ezeket az ördögi praktikákat, amiket üztünk, és egyszer mondjuk el Istennek, hogy Uram, bocsáss meg, hogy a gonoszságban bíztam, a gonoszban bíztam, bocsáss meg, hogy nélküled éltem az életemet, nélküled hoztam döntéseket, hogy ellened lázadtam, és az ellened való lázadás vitt engem arra, hogy ezekbe a dolgokba belemenjek. Bocsáss meg, hogy a sátánnak szolgáltam, hogy kiszolgáltattam magamat neki. És akkor lehet sorolni konkrétan, hogy bocsáss meg, hogy jósnőhöz mentem, asztalt táncoltattam, halott idézésen voltam, hogy természetgyógyászhoz mentem, hogy elmentem egy ilyen kézátételes gyógyításra, hogy minden áron gyógyulni akartam. És így bocsátkoztam ilyen dolgokba. Nagyon fontos az is, hogy elhangozzék az, hogy megtagadom minden kapcsolatomat az ördöggel, tehát elhatárolódok, megvallom ezeket a dolgokat, elhatárolódom ezektől a dolgoktól, és megtagadom minden kapcsolatomat az ördöggel. Egészen odáig elmenőleg, hogy imádkozom és könyörgök azért is, hogy Isten törölje el, és vegye le rólam azt az átkot is, azt a démoni befolyásoltságot, ami a felmenőimnek köszönhetően ül rajtam, vagy öröklődött át. Ez is egy komoly része lehet. Persze mindehez szükség lehet egy lelki gondozóra, egy lelkészre, aki végigvezet ezeken a pontokon, mert ahogy korábban is mondtam, jöhetnek olyan akadályok, hogy mit tudom, hogy nem tudja valaki kimondani Jézus nevét, nem tud imádkozni, egyszerűen nem, már ott tart, tehát annyira megkötözte őt az ördög, hogy nem tud egyszerűen Istenhez kiáltani sem, és szükség van segítségre. És fontos, hogy elhangozzék az is, hogy kérlek Uram, hogy légy ezután Te az életem Ura, alárendelem az egész életemet a Te akaratodnak, Te hozzád akarok tartozni, és legyen minden úgy, ahogyan Te akarod. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Fontos, hogy Jézus nevében kérjük a szabadítást, hiszen ő a szabadító. És hogy mennyire valós ez a szabadítás, néhány példa. Például ez az említett rokonom, aki a pszichiátriára került ennek az okkult megkötözöttségnek köszönhetően, és többször kikerült onnan, majd újra visszakerült, és 6 évig ment a harc, a tusakodás az ő lelki épségéért. Mindig akkor vált jobbra az állapota, amikor végre kész volt elismerni azt, hogy megint megnézett egy filmet. Megint megnézett egy olyan filmet, amiről már amikor megnézte, tudta, hogy nem szabadna megnéznie. Mert azt hitte, hogy most már ő ezen a területen edzett, és védve van. És megnézte, és újra visszaesett. Amikor ezeket megvallotta egészen konkrétan, és végigment ezen, vagy végigmentünk ezeken a lépcsőfokban, utána rohamosan kezdett el javulni az állapota, és hála Istennek most már 8. éve, hogy teljesen jól van. Egy ikerpárról hallottam, hogy a halott nagymama folyamatosan kis cetliket, üzeneteket hagyott az asztalukon. Aztán, amikor imádkoztak, akkor a katolikusok voltak, és egy gyertya volt az asztalon, akkor a gyertya lángja ilyen 60 centisre fölment. Volt ilyen, hogy valami zöld kő átrepült a szobán, és hasonló jelenségek kísérték őket, amikor imádkozni akartak, és amikor eljöttek, beszéltek az egyik lelkésszel, letették ezeket a bűnöket, megvallották, végigmentek ezeken a pontokon, ezeken a lépéseken, attól kezdve nem jöttek üzenetek nagymamától, nem nőtt meg a gyertyalángja, és eltűntek ezek a tünetek. Tehát van szabadulás, és ez a szabadulás valódi szabadulás. Egy fontos pont van még, vagy egy fontos lépés, ami szükséges a szabadulás teljességéhez, és követni kell, és kell, hogy kövesse a szabadulást, az, hogy minden olyan ördögi tárgyat, minden olyan objektumot, minden olyan eszközt, ami engem az ördöghöz kötött, ami ezekben a praktikákban segítségül volt, azt megsemmisítsek. Dobjak ki, égessek el. Az Apcsel 19-ben olvasunk arról, hogy sokan a hívők közül eljöttek, megvallották és megjelentették bűnös cselekedeteiket, sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára elégették azokat. Hát ezzel, én úgy gondolom, hogy ezzel lesz teljes a szabadulás. Ugye azt mondja Jézus, hogy, illetve a példabeszédek könyvének az írója, hogy aki elrejti az ő bűnét, nem lesz jó dolga. De aki megvallja és elhagyja, az elfordul tőle és minden olyat elhagy, ami ahhoz kötötte, az irgalmasságot nyer. Az a szabadulást. Tehát semmit nem tűrhetünk meg, és ne tűrjetek meg semmit, ami egy kicsit is kérdéses, és ebbe az irányba vinne bennünket, vagy vitt bennünket. Hadd zárjam egy figyelmeztetéssel, egy sommásabb gondolat, és legyen ez az utolsó pontja a szabadulásnak. Azzal, hogyha valaki átállt a sátán seregéből már Jézus Krisztus seregébe, nem fog mentesülni az ördög támadása, kísértése, zaklatása alól. Ezek az emberek, talán így is mondhatnám, még inkább az ördög célpontjaivá válnak. Úgy képzeljétek el magatokat, ha Jézus Krisztuséi vagytok, mint egy célkereszttel a hátatokon élnétek. Az ördög vadászik rátok. Nem szabad ezen meglepődnünk. Azt mondja Péter apostol, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresvén, ki nyeljen el. Akinek, így folytatódik, álljatok ellen, erősek lévén a hitben. Vagyis ellen tudunk állni. Ellen tudunk állni a Jézus Krisztusba vetett hit által. Csak sokan ezt nem hisszük el, mert az ördög néha tényleg nagyon félelmetes tud lenni. Néha tényleg olyan,